Csak érdekesképpen megjegyzem, hogy végeztünk méréseket, és csináltunk egy anyagot, hogy a zoomolás milyen adatforgalomban jár. És igazán mindegyivel kapcsolódott éppen, és nagyon érdekes adatok jöttek ki, majd meg fogom osztani a társasággal, mert már vezetőn ígértem, szakos tervezetőn, most már konferenciózódott az anyag, és tűnt és környezetben hatalmasra fölmehet ez a adatforgalom, amit itt a kliens elhasznál, még az is, hogyha valaki nem előadó, hanem felkapcsolódott egyszerűen, mint résztvevő. A mobiltelefonos használat az eléggé védhet, hogy viszonylagiességet az adatforgalom. Kiszállítottuk, hogy egy gigabájt adatforgalommal mire lehet jutni. Tehát, hogy...
Mondom, ez a képernyő méretétől függ, gondolom.
Hát igazából nem, hanem vannak ilyen beállítási trükkök, amiben csökkenteni lehet az adathasználatot. Többek között azzal, hogyha ugye megtiszteljük az előadót, hogy előadás közben múltba kapcsoljuk a mikrofont, mert akkor a környezeti zajok nem hallatszanak be a felvételbe, úgyhogy meg arra kérek mindenkit, hogy így kapcsoljon majd le a mikrofonját, és az így majd a hozzászólások idején, akkor be lehet kapcsolni, hogyha az előadó befejezte a mondandóját. Jó, akkor megnyitom a mai előadást, Imre itt tevékenykedik mellettem, bemutatom itt a Pallás Imre kollégát, aki a trénerést intézi éppen. Úgy megyünk innen föl, hogy egy résztvevő, ez a közvetítés résztvevőbe kapcsolódik a konferenciába, és akkor ő anyagát közvetítsük egy külön évről, hogy ne okozzon ez esetleg a barátság, meg a tudnál felvétel. Jó, akkor igen. Üdvözlöm a kollégákat a 2020 december 9-i HTE előadáson, amelynek a témája a DVD-TT7-es átállás körülményei, műszaki megoldásai, sikere, sikertelensége, eredményességről, azt hiszem főleg eredményességről lehet beszélni. És előadók első kézből az Antenna Hungária ZRT-től Árki Zsolt, műszaki igazgató, jól mondom?
Igen, pontos.
Megműszaki igazgató, aki, ha valakinek ebben a folyamatban rálátása van, a folyamat nehézségeire és műszaki megoldásaira, akkor ő az. Valamennyien használunk valamilyen módon televíziót, azt hiszem nagyon kevés, ugyan azt mondják, hogy a tévé használat minden csökken, nem néznek az emberek televíziót. Én azonban azt látom, hogy ahány háztartásban csak megfordulok, a tévé mindenhol ott van, és nézik is az emberek. És elég széles a műsor kínálat. Ebben a földi sugárzásnak is megvan a helye, még akkor is, hogyha az előfizetők jelentős része kábel tévén keresztül televízió műsor fogyasztó, és nagyon fontos, hogy országosan, jó minőségű, országos rendeletség megvan is őről. Nem akarom az előadóval elvenni itt a műszaki poénokat, és ezzel át is adnám a szót. Árki Zsolt, az ország a
kedves Zoli, köszönöm szépen ezt a felvezetést. Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Mivel a YouTube-on is elérhető az anyag, így nem tudom, hogy pontosan kik látják, hallgatják majd az előadásomat. Akik a Zoom-on keresztül láthatók, ővelük mindenkivel kollégális kapcsolatban vagyok, velük nyugodt szívvel tegeződnék, de YouTube miatt akkor ezt mellőzöm inkább, mert nem tudom, hogy kivel találkozom, ki nézi ott ezeket, ezt az adást. Aki a HTE Infocom előadásait nézte, ott is volt egy DVD-T2-es szekció, ahol egy előadást tartottam. Nagyjából az előadásnak a váza az most hasonló lesz ahhoz, tehát aki azt látta, de akkor itt a diák tekintetében majdnem úgy pontosan ugyanazokat fogja látni. De ami talán nagy különbség lesz a két eladás között, hogy ott egy viszonylag szűk időkereten belül kellett az eladást megtartani, és emiatt elég kevesebb, mint 20 perc alatt, és emiatt eléggé be volt szűkítva a tartalom. Itt úgy gondolom, hogy sokkal inkább megvan lehetőségünk arra, hogy picit belemenjünk a részletekbe, picit esetleg anekdotát kapcsak is, illetve az eladás után örömmel várom, hogyha valakinek kérdése van, és akkor arról tudunk beszélgetni. Akkor el is kezdem az előadásomat, megosztom a képernyőmet. Kérem, Zoli, jelezd, hogy látható a rendben. Darabos Zoli, kérem, jelezd vissza, hogy látható.
Szerintem van tökéletes.
Köszönöm szépen. Most akkor vágjunk is bele. Gyakorlatilag az Antenna Hungária 12 évvel ezelőtt, kicsit több mint 12 évvel ezelőtt kezdte a digitális folytatni tévéműsorszórást. Akkor nyerte az első licencét, amit 12 évre szólt. Ennek a licencnek jogosultsága járta az idén szeptember 5-én. Ezen jogosultság alapján 5 multiplexen keresztül sugároztunk, és a frekvenciásáv, amit használtunk országos szinten, az a 470 és 790 MHz között volt, és kizárólag DVD-T technológiával. Ebből nagyjából, nem teljesen pontosan, nagyjából 2 multiplexen keresztül sugároztunk szintúlet csatornákat, tehát ingyenes tévéműsorokat, ez volt a Mindig TV nevezetű szolgáltatás, illetve közel 3 multiplexen keresztül fizetős TV csatornákat, ami Mindig TV szolgáltatás néven futott. Az Antenna Hungária egy új licensz alapján szeptember 6-ától újabb 12 évre nyújtja a földfeszünk digitális tévészolgáltatást, egy szűkített frekvenciásávon és egy technológiaváltást követően. Mi is ez a szűkített frekvenciásáv? Ezen a sávon látható az, hogy a földfeszüni televíziózás milyen frekvenciásávot kapott régebben, és hogyan változott az idők alatt. Tehát összességében a 470-től a 862 MHz-ig tartott valamikor régebben a műsorszóró UHF-sáv, ez egész pontosan 2013-ig tartott, majd 2013-ban a digitál dividend, vagyis digitális hozadék egy néven elhíresült döntés kapcsán európai irányelvek alapján a 800 MHz-es sáv felszabadításra került, 19 tévécsatornával kevesebb vált lehetővé tévéműsorszórásra. Ezek a tévécsatornák átkerültek a 5G mobilhálózati szolgáltatási körbe. Ennek egy következő lépése volt most az idei évben végrehajtott digitál dividend 2, ahol a 700 MHz-es sáv került fel áthelyezésre az 5G mobil szolgáltatások számára. Ez 12 tévécsatornát jelentett. Ebből jól látszik azért, hogy azért az elmúlt időszakban jelentősen csökkent a digitális televízió, földfeszüli televíziózásra használható televíziós csatornáknak a darabszáma. Ennek ellenére az új rendszerek és az új technológiák használatával azt lehet mondani, hogy a földfeszüli tévékínálat nem változott, nem szűkült, sőt inkább egy kisebb bővülésre látható rajta. Ezt a fajta sávátrendezést, frekvenciál átrendezést, illetve a technológia váltást kellett az idei év tavaszán végrehajtani. Gyakorlatilag ez egy közel 2 éves projektje az Antenna Hungáriának. Közel 2 évvel ezelőtt kezdődött ennek az előkészítése, egy nagy projektszervezet felállításával és az összes előkészítő munkának a megtervezésével. A legelső fontos feladat volt az, hogy sikeres pályázati anyagot készítsünk el. Ugye itt azt lehet azért tudni, hogy az Antenna Hungária szinte egyetlenes ilyesként vett részt ezen a pályázaton, hiszen nekünk volt egy működő BBBT hálózatunk már országos szinten. Másnak inkább csak elvi lehetősége lett volna egy hasonlót kiépíteni, de gazdaságosan ezt valószínűleg nem tudta volna megtenni. De ettől függetlenül azért nem szabad azt elfelejteni, hogy egy sikeres pályázatra így is szükség volt. Az NMH pályázatában kiírt feltételeknek meg kellett szerepelni, és az új szolgáltatás csomag, amit elindítottunk, az új hálózatokon, az új technológiával, ennek teljes mértékben kellett fedni a pályázati kiírást. Tehát mindenképpen egy fontos lépés volt azért az, hogy megfelelő pályázati anyaggal rendelkezzünk, és azzal kvázi biztosíthassuk a pályázatnak a megnyerését. Maga az, az egész stratégiai projektnek a hivatalos indulása az 2018 márciusára nyúlik vissza. Előzetes műszaki gondolkozások már a megvalósításról korábban is voltak, de gyakorlatilag azért az igazi érdemi munka és a formalizált munka az akkor kezdődött el. Gyakorlatilag áprilisban kiírták a pályázatot, meg volt a pályázat beadási határideje, viszonylag rövid volt április 30-a, de miután előre tudtunk erről a pályázatról, többé-kevésbé ismertek voltak a feltétele is előre, hiszen több pályázati dokumentációt, előkészítő anyagot ismerhettünk, ha az NMHR és jelölteket publikussá tették. Így gyakorlatilag nem jelentett problémát az, hogy egy hónapos időtartam alatt egy sikeres pályázati anyagot állítsunk össze. 2019. júliusában kihirdették a pályázatnak az eredményét, és gyakorlatilag ami egy fontos lépés volt számunkra, hogy 2019. szeptember 18-án aláírásra került az új hatósági szerződés, amelyik a 2020. szeptember 6-ától tartó időszakot alapozta meg. Úgy szerveztük akkoriban a projektet, hogy a gyakorlati lépései a technológiaváltásnak és a frekvencia áthangolásoknak ezek az idén február 4-én kezdődnek el. Gyakorlatilag az első T2-es átállási hullám, több hullámba történt az átállás, ez megvalósuljon márciusban, és az akkori tervek szerint még benne volt egy európai labdarúgó Európa bajnokság és egy nyári olimpiai játékok is a tervekben, miután ezek nagy nézettségű műsorok, gyakorlatilag itt network business-t kalkuláltunk, tehát ebben az időszakban nem hajtunk végre munkákat a hálózaton. És a tervek szerint szeptember 6-ára elkészülne teljes átállás. Hát ez a terv a fő mérföldköveit tekintve teljesült, bizonyos lépések azért módosultak közben itt a pandémia helyzet kapcsán. Ahogy említettem, egy komoly nagy projekt került felállításra az egész az összes munkáját végzéséhez, hiszen azért ennek rengeteg vonzata van. Mi műszakiak, elsődlegesen a műszaki részekre gondolunk, de azért ez sokkal szélesebb körből lehet fel ez a program. Gyakorlatilag mi alapvetően két különböző nagy témát tudtuk azonosítani, amikor a projektet felállítottuk. Ezek a hálózatátállítás volt, ez maga a műszaki stream tulajdonképpen, amelyik a DVB-T hálózat frekvencia váltásait és a technológiai váltását lemenedzselni volt hivatalos. Van egy marketing és ügyfélkommunikációs stream, nagyon sok fontos szereplő volt, ezt majd a későbbiekben egy picit ki is térek erre, hiszen nagyon fontos volt azért a lakossági nézőket folyamatosan tájékoztatni arra, hogy mit fognak tapasztalni, milyen lépéseket kell nekik megtenni ahhoz, hogy tovább tudják használni a készülékeiket. Termékkoncepció és tévékészülék és kiderülőkészülék koncepció kialakítása. Így gyakorlatilag arról van szó, hogy amikor az Antenna Hungária elkezdett azon gondolkozni, hogy megcsinál egy technológiaváltást, megcsinálja a frekvenciasáv felszabadítását, akkor az egyértelmű volt, hogy mi a nézők felé egy csomó negatív dolgot végezni. Igen. Szó. Ezt több alkalommal hangot nézni kell a tévékészülékeiket, teljesen szoboxaikat. Azért, hogy a nézők ezért cserébe kapjanak is valamit, ezért kezdtünk el gondolkozni azon, és nálunk ez a DVB-T2 átállás projekt, ez igazából egy nemzeti média platform projekté alakult át, ahol nem csak a digitális földfeszni tévéről van szó ebben, hanem az ehhez tartozó multimédiás internetes streaming oldalról is. Tehát olyan komplex programcsomagoknak a kiállításán kezdtünk el gondolkozni, amelynek egy része az ingyenes földfeszni tévé, egy másik része a fizetős közbeszéli televízió, és a harmadik része OTT és multimédia streaming. A PTV vagy fizetős TV átállása a negyedik szín, itt a projekten belül. Ennek a színnek a feladata volt az, hogy a vevőkészülékek, az új vevőkészülékek a mindig TVX előfizetők számára elérhetőek legyenek, azok beüzemelésre kerüljenek, folyamatosan tudják a nézők, tehát tájékozódjanak arról, hogy mikor milyen lépéseket kell nekik megtenni. Pályázati tulajdonosi lobby, így gyakorlatilag az Antenna Hungária-nak a tulajdonosa a minisztérium. A tulajdonosunkkal jóvá kellett hagyni az egész projektnek a végigvitelét, annak a céljai, annak a teljes projektnek a költség keretének az elfogadását el kellett érnünk. Itt egyébként összességében minden egyes címet összevonva körülbelül 5 milliárdos nagyságú projektről beszélünk, ennyit költöttünk el. Tartalombeszerzés szintén egy fontos kérdéskör. egyrészt, hogy milyen tévécsatornák legyenek a fizetős tévékínálatban, amit mi megveszünk a tartalomszolgáltatóktól. Másrészt, ami még nagyobb rész volt talán benne, az ingyenes tévécsatornákkal leszerződni, akik maradtak, vagy újak, akik jöttek a platformra, ővelük mindenféle megállapodást megkötni. És a harmadik, és a legutolsó hetedik szint pedig a gazdasági részeivel foglalkozott a projektnek. Ez az ábra, amit most lehet látni, ez a projektnek a komplexitását hivatott egy kicsit szemléltetni. Megpróbáltuk összedni azt, hogy egy másik szemlélet alapján, hogy milyen fő feladatok vannak a projekten belül, és így gyakorlatilag 11 különböző területet sikerült azonosítanunk, majd utána megvizsgáltuk azt, hogy ezek az egyes területeknek melyiknek van kapcsolódása, melyik másik hasonló, vagy melyik másik területtel. És összességében 17 kapcsolódási pontot sikerült azonosítanunk, ami azt jelenti itt a vádállátható módon, hogy elég szövevényes volt a projektnek a működése. Minden egyes ilyen kapcsolódási pont azt jelenti, hogyha a kapcsolódási pont egyik részében bármilyen változás történik, annak hatása van a másik kapcsolódó pontra is, tehát elég erős összefüggések vannak az egyes területek között. Milyen műszaki követelményekre kellett felkészülnünk? Ezek a magából a pályázati kiírásból adódó műszaki követelmények, amiket itt felsoroltam, és ezek csak a legfontosabbak közülük. Az előírás szerint 2 darab DVB-T hálózatnak kell üzemelni a következő 12 éves időtartamban. Ezek a közszolgálati és kereskedelmi ingyenes tévécsatornáknak a sugárzására hivatott DVB-T hálózatok. Ezek esetében a videókódolás maradt a korábbi MPEG-4 ABC kódolás. Ennek a lényeg az volt, hogy gyakorlatilag sem az NMH, sem minisztérium is állami szinten senki nem szerette volna azt, hogyha az ingyenes nézőknek, a nagy mennyiség ingyenes nézőnek, ez körülbelül 600 000 között nézőt jelent nagyjából, hogyha ekkora nézőszámnak új készüléket kell beszerezni azért, mert a technológiát váltunk. Ezért volt fontos előírás az, hogy az ingyenes csatornák esetében ne történjen ilyen technológiai váltás, a régi készülékek működőképesek maradjanak. A másik három hálózat esetében azonban át kellett vinni a DVB-T2 technológiára. Ennek az okáról majd, hogy ezt miért volt érdemes megtenni, a későbbiekben lesz majd egy slide, ahol egy kicsit szökesebben kifejtett. Itt nem csak önmagában amiatt akartunk átállni, vagy fel lehet átállni a DVB-T2 technológiára, hogy az egy újabb technológia, korszerű technológia, jobb frekvencia hatékonyságot biztosító technológia, nagyobb kapacitást tudott adott esetben biztosítani, hanem amiatt is, hogy az országos hálózatunk egy frekvenciás blokkokon alapul, és a DVB-T2 technológia használata esetében ezeknek a blokkoknak a vérete növelhető. Ahogy említettem, későbbiekben lesz majd erre egy kicsit részletesebben ezt el tudom mondani. Szintén a kapacitás kihasználtságnak a növelése érdekében a DVB-T2 mellé bevezetésre került a HVC videón kódolási technológia, amelyikről körülbelül annyit érdemes tudni nagy vonalakban, hogy ez körülbelül fele akkora kapacitás igényt jelent egy-egy csatornára, mint a korábbi MPEG-4-es technológia. Közszolgálati tartalmak esetében minden egyes műsorra HD minőségre kellett készülni, ez korábban majdnem pontosan így volt, egyetlen SD csatornája volt korábban a közszolgálati tévének, most mindegyik HD-vá vált. Lakossági ellátottság tekintetében a pályázati kiírás szerint 98%-os ellátottságot kell biztosítani a DVB-T hálózatra, és 97%-T2 hálózatra, tető antennás vételben számítva ezeket. Az AH ajánlata ennél magasabb volt, 4 multiplex esetében vállaltuk induláskor már a 99%-os lefedettséget, egy esetében a 98%-os, de végül a megvalósítás idejére mind az 5 esetében megvalósításra került a teljes 99%-os lefedettség. A kiírásban volt egy olyan pont is, amelyik egy jövőbeni feladatukat tartalmazott a nyertes számára. Ez arról szólt, hogy abban az esetben, hogyha itt a frekvenciaváltások miatt, vagy az adóteljesítmények változása miatt valahol kiesik az országban egy olyan vételi régió, vételi hely, ahol mi korábban ellátott volt, hogy akkor ezeknek a kérdését kezelni lehessen, kötelezettségként megkapta a nyertes pályázó, hogy ilyen esetben az NMH utólagos kérésére országos szinten összesen maximum 20 darab kis és közepes teljesítményadó állomást még létesíteni kell. egy ilyen létesítésre is került Pécs környékén, ahol egy kis falu esetében a falu polgármester részéről nyújtott be egy igényt ilyen a szolgáltatásnak a megvalósítására. Ezt meg is ki lehetett valósítani, tehát ez egy esetben meg is történt már. További esetek pedig a jövőben állhatnak elő, akkor, hogyha az NMH ilyen kötelezettséget megállapít az Antenna Hungária számára még. Szintén fontos szempont volt az, hogy ott, ahol eddig beltéri antennás vételi lehetőség volt, tehát nem volt tető antenna a háztetőn, ott azokon a helyeken továbbra is maradjon meg ez a lehetőség. Illetve a tető antennás vétel esetében pedig lehetőségként mindenki, akinek a korábbi meglévő antennarendszere megvolt, az alkalmas legyen az új műsorok vételére is, tehát ne kelljen antennákat cserélni, vagy ne kelljen antennákat forgatni másik irányba. És egy nagyon szigorú elvárás az utolsó pontban, ami nagyon jelentősen meghatározta azért a hálózatnak a műszaki megtervezését, amire kellett számítani, az az, hogy a hatósági előírás szerint 99,9%-os rendelkezésre állást kell biztosítani a BBDP hálózatok esetében, és 99,8%-ot a T2 esetében. És a korábbiakkal ellentétben itt minden egyes kimaradás a karbantartás kivételével, minden kimaradás gyakorlatilag hibának minősül, tehát rontja a rendelkezésre állást, és ebbe beletartozik a Antenna Hungária hibáján kívül előálló, de valamilyen módon előálló hálózati feszültség kiesés is. Ugye ez azért jelentett nagy kihívást az Antenna Hungária számára, mert azért a mi felettéjén tipikusan egy tetőkön, ebből be és a soló helyeken lévő telephelyek, ahol többnyire légvezetéken keresztül kapjuk a hálózati feszültségellátást, ami gyerzelik eléggé kitett viharos idők meg, jegesedéses esetek viszonylag gyakoriak a kábelszakadások, és nekünk fel kellett készülni ezeknek a kezelésére is. Szóval most magára a műszaki SPIN-nek a feladatairól szeretnék szólni. Legelső és legfontosabb feladat volt a telephelyek átállítási sorrendiségének a meghatározása. Ebben a pontban most nem is mennék bele, mert később lesz egy külön kis ábrám, hogy ez miért olyan fontos, és miért volt ez olyan nagy feladat, olyan nagy kihívást jelentett ez a csapat számára. Meg kellett csinálni a rádiófrekvenciás tervezéseket, ahogyan korábban említettem már, egy frekvenciás single frequency network hálózatban működünk az országos szinten, ami azt jelenti, hogy egy-egy adott régión belül több adóállomás ugyanazt a frekvenciát használja, ami csak akkor működőképes, hogyha ezek az egyes adóberendezések szinkronizálva vannak egymáshoz. Kompletten egy új fejállomást kellett beszereznünk, részben a régi fejállomásnak a kiöregedése miatt, részben amiatt, hogy MPEG-4-ről HAVC enkódolásra váltottunk számos csatorna esetében. Szétosztó hálózatot, az országos szétosztó hálózatunkat fel kellett bővíteni, és ott is egy teljes rekonstrukciót kellett végrehajtani, mivel ott is 12 éves berendezések működtek a hálózatban. Bővíteni pedig azért kellett, mert azt tudtuk előre, hogy az egész országnak az egy lépésben történő átállítása műszakilag szinte lehetetlen feladat, illetve csak óriási pénzek ára lehetne egy ilyet megvalósítani. Ezért arra kellett felkészülnünk, hogy régiónként állunk át az országba, és emiatt lesznek olyan átfedési időszakok, amikor egymás melletti adótelepeken az egyik még a régi, csak BBDT technológiával sugárzunk, a másikon már a BBDT és T2-es technológiával együttesen, így gyakorlatilag párzamos műsorszétosztó hálózati kapat kellett kialakítani ennek a biztosítására. Nagyon érdekes és nagyon kritikus feladat volt a kombájnereknek az áthangolása és az adóberendezések áthangolása. Maga a DVB-T2-re átállítás az adóberendezéseknek, az adóberendezések típusától, életkorától függően különböző jellegű munkát jelentett. A legöregebb adóberendezéseknél itt az egy blokknak a fizikai cseréjét kellett megvalósítani, ami az X-Fighter elnevezésű meghajtó blokk gyakorlatilag. Voltak olyan adóberendezéseink, amik hardware szinten már alkalmasak voltak a T2 technológiára, de szoftveresen még nem voltak erre felkészítő szoftvercserével kellett megoldani. És voltak olyan adóberendezések, amelyik már szoftveresen is készen állt erre, tehát ott mindössze át kellett állítani üzemmódot az új T2 sugárzásra. A kombájnerek esetében annyira arról érdemes beszélni, itt a két alsó képen egyébként a bal oldali részben, amik láthatók mind a két képen alul, ezek a kombájner elemek, amik gyakorlatilag üreg rezonátorokból felépülő, ezt pedig kifejezve mondjuk összegző rendszerek. Gyakorlatban egy-egy telephelyen 5 multiplexet sugárzunk, ez 5-6-5 adóterendezést jelent, ez sugározza az 5 multiplexet, ezeket egy antenna rendszerre sugározzuk. Ezeknek az 5 adóberendezésnek a jeleinek az összegzése kombájnereken keresztül valósul meg az antenna felé. Itt nagyon fontos a kombájnerek esetében, hogy ezek a kombájnerek egyrészt összegzik az egyes adókból jövő jeleket az antenna felé, másrészt nagyon erős elválasztást kell biztosítani az egyik adóberendezéstől a másik felé, hiszen az egyes adóberendezések kimenete nem lehet hatással a másik adónak a működésére. Ezeknek a kombájnereknek az áthangolása az egy nagyon nagy gyakorlatot, nagyon nagy tapasztalatot igénylő munka, így gyakorlatilag fizikailag kell áthangolni üregrezonátorokat, tehát gyakorlatilag kis dugattyúkat, csapokat kell hangolgatni, amiben jó pár darab van minden egyes kombájneren. Minden egyes ilyen kombájnerláncnak az egyes kombájnerei között elég erős egymásra hatás van, tehát ezekre is figyelemmel kell lenni. Gyakorlatilag ezek a munkák olyan jellegű munkák a nagy teljesítményű kombájnerek esetében, amit Európa vagy világméretű szinten is pár tíz pár ember tud elvégezni megfelelőképpen, főleg rövid idő alatt. Úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon kritikus feladat volt ennek a kezelése. A meglévő antenna rendszerekhez nem kellett hozzányúlnunk szerencsére. A 2008-tól 2013-ig megvalósított analógról digitálisra történt átállás során az összes antenna rendszerenket felújítottuk, vagy kicseréltük teljesen új antennákra. Így ezek már szélesebb antennák voltak mindegyik, ezekhez most nem kellett hozzányúlni, változatlan módon próbált tudtuk használni. Szenzorboxok esetében is volt egy fontos feladat a műszaki streamnek, hiszen műszaki szempontból nekünk kellett meghatározni ezeknek a specifikációját, tesztelni kellett a pályázatra beérkezett szenzorboxokat, és ki kellett választani a legkedvezőbbet. És egyébként az adóberendezések mellett sokszor elfeledkezünk róla, de azért nagyon fontos szerepe van annak, hogy ezeket megfelelő erős áramú rendszerekkel kell ellátni. És miután itt komoly leadó fölteljesítmények vannak az adóberendezéseknél, itt megfelelő ütés technikákat is ki kell alkalmazni. Ezek is a műszaki szénfeladatai közé tartoztak. Mik voltak a fő kihívások? És ez most egy visszatekintő szájtól tulajdonképpen, mert menet közben volt, ami magától megoldódott ebbe, volt, amire nekünk kellett megfelelő megoldásokat találni. Akkor, amikor elkezdtük az egész programnak a gyakorlati megvalósítását, tehát az idén januárban körülbelül, akkor még mindig voltak olyan telephelyek, részben az országon belül helyi televíziók által, részben külföldön például az osztrákoknál a Gráci 29-es csatornai adó, amelyik használta azt a frekvenciát, ami számunkra, az úti hálózatok számára az egyik jelölt frekvencia volt. Itt nagyon fontos volt az, hogy ezek a szolgáltatások addigra elköltözzenek másik csatornákra. Szerencsére az NMH-nak sikerült ezt az összes kérdést rendeznie, így ebből csúszás nem adódott nekünk a projektben. Nagyon sok szállító esetben, nagyon sok eszközpark esetében egyetlen szállítóval kellett tárgyalnunk, hiszen egy meglévő adóberendezésnek a felújítása, a rekonstrukciója például, vagy kombájnerek esetében is nagyon szűkös az a szállítói kör, akik ilyen típusú berendezéseket gyártanak. Így azért mindenképpen volt egy szállítói kitettségünk, részben költségek oldaláról volt egy kitettséged, részben arra, hogy időben tudnak ők nekünk szállítani. Beszerzési folyamatoknál is akadtak problémák, ebben erősen közrejátszott ráadásul a tavaszi vírushelyzetes időszak is. Set-top-box szállításánál, set-top-box szállításról annyit érdemes tudni, hogy az Aten Hungária megrendezte mi 100 ezer alatt a produkciót, és magára vállalta a 12 példa visszalakni a szertfogók cseréjét, tehát ennek az összes rögzítőt és készítőt biztosítását. Ilyen mennyiségű szertfogóknak a megrendelése, legyártása, tesztelése, leszállítása, az országba való beérkezése, ez általában közel egy éves folyamat szokott lenni, de nekünk közel sem volt erre ennyi időnk, hiszen gyakorlatilag a pályázati nyertességünket tavaly nyáron hirdették ki. Nekünk a tulajdonos oldaláról arra volt jogosultságunk, hogy akkor, amikor a pályázaton nyertesnek hirdetnek bennünket, attól kezdve szükségünk. Tehát akkor kezdhetünk el a megrendelésekről tárgyalni a kiválasztott set-top-box szállítóval. Viszont azt is láttuk, hogy a hálózatnak az áthangolása az körülbelül fél évet fog nekünk kivénybe venni a tavasztól a szeptemberig tartó időszakba, mert tudtuk, hogy jó pár lépés lesz ezen belül, amire mindig a teljes lépés között fel is kell készülni. Viszont az is fontos szempont volt, hogy amikor egy-egy régióban megtörténik a DVD-T2 átállás, addigra a set-top boxok kicserélésre kerüljenek az ott lévő nézőknél, hiszen a korábbi set-top boxaik még csak DVD-T képességgel rendelkeztek, nem tudták volna nézni a műsorokat. Emiatt fontos volt nekünk a set-top boxnak a szállítási ütemezése. Ugye ezek a set-top boxok január végétől nagyjából április elejéig folyamatosan beérkezzenek az országba, és ezek szétosztásra kerüljenek a nézők számára. Korlátos előforrások tekintetében is elég sok minden volt, amit kezelnünk kellett. Gyakorlatilag azért azt látszik, hogy a műsorszórás az egy, nekem egy kedvenc területem, hiszen én ebben öltem fel egész életem, egész szakmai munkásságom alatt, de azért ez egy viszonylag szűk réteg által használt, vagy szűk réteg dolgozik ebben a műsorszórási területen, így az Antennum Gárján belül is. És azért láttuk előre azt, hogy nekünk volt egy 91 telephelyből álló hálózatunk, ez most 92-re bővült fel, és ennyi telephely esetében azért elég sok munkát kell elvégezni, egy gyakorlatilag pár tisztelből álló műsorszólás azért tudhatnak. És ahogy korábban említettem, a felvénk te akkoriban éppen szerepelt az, hogy a labdarúgó LB és a nyári olimpiai játékok idejére egy hónapra, illetve kétetes időtartamra a hálózati átállítási munkákat le kell állítani. Ezt később maga az idő megoldotta, hiszen ez mindegyik különböző erőt és fel tudtuk használni ezt az időszakot is a végzősre. Set-top boxokra egy pár szóval már átértem az előbb, itt most még egy picit részletesebben belemennék ebbe. Ugye a set-top boxok esetében T2-es képességű és HVC képességű set-top boxokra volt szükségünk. Amint említettem, már az Antennum Gárja úgy gondolta, hogy a földfelszíni tévésugárzás mellett olyan csomagokat is elkezd kínálni majd a nézői számára, amelyik OTT és multimédiás streamingen keresztül juttatnak el hozzá csatornákat. És gyakorlatilag meghoztuk azt a döntést, hogy ezeket a csatornákat a set-top boxos nézőink számára is elérhetővé akarjuk tenni. Tehát ezek a OTT-s csatornák nem csak mobiltelefon applikáción vagy weboldalon keresztül legyenek nézhetőek, hanem a set-top box is képes erre. Ami a hibrid set-top box esett a választás. Miután 124 ezer darab set-top boxot kellett megrendelni, ez egy elég jelentős mennyiség, itt nagyon fontos volt a egy set-top box ára jutó ár, hogy pontosan milyen áron tudjuk ezt megrendelni. Ezért ezt alaposan körbejárva végül is arra megállapításra jutottunk, hogy a legkedvezőbb az lehet számunkra, hogyha veszünk egy viszonylag egyszerű set-top boxot, aminek mondjuk úgy, hogy közepes képes hardware képességei vannak, tehát közepes erősség, úgyhogy rendelkezik, közepes mennyiségét nem tudjával rendelkezik, és erre egy olyan speciális szoftvert készíthetünk, amelyik ezen korlátozott erőforrások mellett is képessé teszi a set-top boxot a DVB-T2-es adások vételére és az OTT streamingnek a fogadására. És még emellett itt megemlíteném azt, hogy azon esetekben, ahol viszont a nézőknek a TV-készüléke alkalmas a T2 és a HET műsoroknak a fogadására, ott megvan a lehetőség az ő számukra, hogy nem set-top boxon keresztül vegyék az adásokat, hanem Common Interface plusz jelzésű modullal, de ők úgy ezen keresztül tudják fogni az adásokat. És akkor most pár szó a korábban már említett egyfrekvenciás hálózatokról. Gyakorlatilag, ahogy mondtam, az egyfrekvenciás hálózati működés azt jelenti, hogy az ország egyes régióiban az egy-egy régión belül azonos frekvenciát ütöznek az egyes próbálkozás. Tehát gyakorlatilag csak akkor tesz lehetővé működőképes vételt a vevőkészülék oldalon, hogyha a vevőkészülékek számára ezek a jelek szinkronizáltan kerülnek kisugárzásra, tehát pontosan azonos tartalmat, pontosan azonos frekvencián és azonos időbe kell, hogy kisugározzuk. Ezek GPS jelek használatával megvan a lehetőség, hogy így sugározzuk a műsorokat. Viszont az is látszik a két ábrán, és ez most csak az egyik multiplexnek a bemutatása, mint egy példa multiplexé, hogy ezek az egyfrekvenciás blokkok a régi és az új frekvencia kiosztásban jelentősen eltértek egymástól. És egyébként eltértek az öt multiplex esetében is, multiplexenként is. Ez azt jelentette, hogy egy nagyon komplex sorrendet kellett összeállítani, hogy hol, melyik telephelyen, melyik időpillanatban lehet frekvenciaváltásokat csinálni, hiszen gyakorlatilag, amikor elindultak az új esetlen blokkok, hogy gyakorlatilag azoknak az új frekvencián egyszerre kellett elindulni. Ebből adódott az is, hogy minden átállítás esetében egy vezető telephelyen kellett munkát végezni minden egyes beállási alkalommal. És azért, hogy ezt össze lehessen rakni, ezt szemléltetni ez a kis ábradarab, aminek a részletei nem láthatók, és nem is az ember az volt fel a célom, hogy a részleteit bemutassam, hanem csak, hogy a struktúráját, hogy milyen módon dolgoztak itt a kollégáim. Gyakorlatilag ezt körülbelül úgy kell elképzelni, mint nagyjából 4 darab A3-as méretű lap, hogyha ki van nyomtatva, és ezen van feltüntetve az, hogy mikor melyik során, milyen sorrendben, hogyan lehet átállítani az adóberendezéseket az egyik telephelyen. Tehát ez egy nagyon hosszú időt igénybe vevő és nagyon komplex és alapos odafigyelést igénylő munka volt ennek a sorrendiségnek a meghatározása. És akkor maga a munkavégzés, hogy hogyan történt. Gyakorlatilag minden alkalommal több telephelyen, 8-10-12 vagy akár 14 telephelyen is kellett egy időt a munkát végezni a kollégáknak egy-egy leállási időponttal. Leállási időpontok mindig éjféltől a következő nap 12, maximum 12 óráig tartottak, ennyi időt kellett átszállítani a telephelyeket. Olyan összefüggések is vannak a munkák között, hogy például átjátszadók esetében, amik egy anyadónak a jelét veszik, az átjátszadón végzendő munkákat legnagyobb részt csak akkor lehetett elvégezni, amikor az anyadónak már visszaindult. Gyakorlatilag a kollégákat mind vidéken, mind Budapesten különböző csoportokba osztottuk el, és a munkákat előre alaposan ütemezetten megterveztük. Így kialakításra került egy úgynevezett war room, egy irányító terem az egyik tárgyalomba, amit sajnos a programnak csak az első részében tudtunk használni, hiszen azért az látszemmel látható, hogy ilyen sűrűségű, vagy ilyen közösséggel emberek egymáshoz a nagyjából február elejéig, február közepéig ülhettek, vagy február végéig pontosabban, utána a vírushelyzet miatt erre már nem volt lehetőség. Úgy gyakorlatilag ebben az irányító teremben párokban dolgoztak a kollégák. Minden egyes párnak meg volt határozva, hogy milyen feladatkörrel foglalkozik. Volt, aki csak a szétosztó hálózatnak a konfigurációját végezte. Volt olyan páros, aki a nagy adóállomásoknak a adóberendezés konfigurációját végezte. Volt olyan, aki a kis adóteleknek a konfigurációs munkáját végezte. Volt olyan, aki csak a kizárólag a mérő és monitoring eszközöknek a figyelésért végezte végig, hogy lássa, hogy az átállítások megfelelőképpen megtörténtek. És voltak olyan kollégák, akik az egész munkát irányították részben, egy szakmai vezetős kollega, illetve két projektmenedzser kollega. Magukat a munkákat kicsit úgy végezték a kollégák, mint ahogyan a repülőpilóták induláskor egy ilyen checklistet végeznek a repülőgépen, tehát egy lista alapján végigmennek minden ellenőrzési pontban. Gyakorlatilag minden egyes munka folyamat, minden egyes területen felosztásra került főmunkákra és azon belül alcsoportokra. Az alcsoportokat úgy kell elképzelni, hogy 7-8, maximum 10 munkafolyamatot tekintettünk egy-egy alcsoportnak. Minden egyes munkacsoport megkapta a saját feladatlapját ezzel a 7-8-10 feladattal, és elkezdték elvégezni az átállítási munkákat. Általában úgy végeztek, hogy az egyik ők végezte a konfigurációs feladatot, a másikok pedig ellenőrizte közben, hogy a kollégája éppen helyesen állítja át az adóberendezéseket. Amikor végeztek ezzel a 7-8-10 feladattal, akkor ezen a papírlapon kitipálták az adott feladatnak az elvégzését, ráírták az időpontot, hogy mikor végeztek vele, majd az irányító projektmenedzser számára visszaadták ezt a lapot, és kaptak helyette egy újat, ami a következő feladatsort tartalmazta. Tehát ilyen módon és egymáshoz szinkronizáltan dolgoztak a kollégák az irányító teremben. A vidéken dolgozó kollégák is hasonlóképpen végezték a munkájukat. Ott gyakorlatilag az volt a felállás, hogy a telephely méretétől és az ottani munkától függően 2-4 kollega vett részt általában a munkákba az egyes telephelyen. Néhány esetben még külön extra munkákat is beszerveztünk, kihasználva a leállásoknak az idejét. Például ilyen telephelyeinken, a magas tornyokon mindenhol akadályvilágítást kell üzemeltetni, folyamatosan ezek a piros lámpákat tudjuk tetején, a tulajdonképek is elég a törekvő előzésére, ilyen karbantartási munkákat, vagy ott lévő világító testek cseréjét is egy másik csapat ebben az leállási időszakban el tudta végezni. Miután egy frekvenciás hálózatot üzemeltetünk, ezért nagyon fontos volt a nagyon alapos visszaellenőrzése mindenféle átállításnak. Nem csak az önmagában, hogy az új frekvencia helyesen van ez állítva, hanem az egy frekvenciás működéshez tartozó időzítések például helyesen működnek-e. Azért, hogy ezt ne lehessen végezni, és ezt csak vidéken lehet elvégezni az adott telephelyeket, nem lehet ezeket a vizsgálatokat, az esetlen vizsgálatokat elvégezni. Ezért gyakorlatilag fix vételellenőrzési pontokat alakítottunk ki az országban több helyen, aminek a jeleit utána folyamatosan ellenőrizték a kollégák, illetve mérőautóval is folyamatosan vonultak ki a különböző mérőpontok ellenőrzésére, és ami egy picit talán viccesnek hangozhat, de gyakorlatilag nagyon hasznos dolog lehet, folyamatosan figyeltük az internetes oldalakat is, a Facebook bejegyzéseket és a szakmai internetes fórumokat, ahol éppen nézői oldalról nagyon hamar lehet visszajelzéseket kapni arról, hogyha valami nincs beállítva. És még számomra is meglepő módon ezek a visszajelzések még akár a hajnali 3-4 órás időtartott időpontokba is megérkeztek folyamatosan. Tehát nagyon jól lehet erre is alapozni a tényleg munkavégzés után a visszajelzéseket. Kommunikáció. Ahogy említettem, nagyjából 5-600 ezer DVD-t és DVD-t használó háztartás van az ingyenes PVV műsorok esetében, és nagyjából 100 ezer háztartás van, akik a DVD-nek a fizető szolgáltatásait veszi. Hogy ő nekik kinek, mikor, milyen feladata van, és mit fog tapasztalni, erre nagyon alaposan fel kellett készíteni őket. Ezért gyakorlatilag elég komoly kommunikációs kampányokat folytattunk. Folyamatosan előzetes tájékoztatásokat küldtünk internetes sajtóba, nyomtatott sajtóba, régiónként a megfelelő átállási időszakra. Ugyanúgy folyamatosan tájékoztattuk a kábeltévés hálózatokat üzemeltető kollégákat is az átállásokról, hiszen sok esetben ők is használják a DVB-T hálózatnak a jeleit. És az átállás előtti napokon rendszeresen megjelentünk többnyire felsőletői szinten, tévéműsorokban, rádióműsorokban, hogy azon keresztül is tájékoztassuk a nézőket és felhívjuk a figyelmüket arra, hogy az adott éjszaka leállások várhatók a szolgáltatásban, illetve a visszaindulás esetén az szükséges, hogy akkor indítsák újra a szettopokszaikat, hangolják újra a csatornákat. Pár szót említenék arról, hogy milyen programcsomag került kialakításra. Ahogyan említettem már korábban is, gyakorlatilag mi abban gondolkoztunk folyamatosan, hogy egy olyan új programcsomag struktúrát alakítsuk ki, amivel gyakorlatilag túl tudunk lépni a DVB-T hálózat, vagy a DVB-T és T2 hálózatban lévő korlátokon. Ugye az itt lévő frekvencia mennyiség miatt a hálózatok erősen korlátosak, hiszen mindössze 5 darab multiplexet tudunk használni. Ezért mindenképpen úgy gondoltuk, hogy OTT-s oldali tartalmakkal is kiegészítjük a DVB-T2 szolgáltatásokat. Az új program struktúrában van egy belépőcsomag, amelyik mindössze 6 csatornát tartalmaz, és most az árat is, hogy bizonytalanul mondom, de az jól emlékszem, ez egy 700 forint környéki áron elérhető csomag. Van egy alapcsomag 22 csatornával, van egy családi műsorcsomag 20 csatornával, van olyan szabadidő kiegészítő csomag 10 csatornával, amelyet azon nézők tudnak igénybe venni, akinek alap vagy családi csomag előfizetése van egyébként, és van egy olyan egyedi, magyar viszonylatban legalábbis egyedi műsorcsomag, a gyermekcsomag műsorcsomag 7 csatornával, ez 7 mesecsatornát jelent, amelyet az alap szolgáltatástól függetlenül bárki elő tud fizetni. Ezzel nagyjából az volt a célunk és az elképzelésünk, hogy akkor, hogy háztartásban valakinél van bármilyen kábeltévés, IPTV-s vagy mi holdas előfizetés, akkor ugye többnyire ezt használják a fő tévézési helyen, tehát a nappaliban például, de a gyermekek számára egy csak gyermekcsatornákból álló csomagra külön elő tudnak fizetni a gyerekszobába, a mindig tévészolgáltatási csomagból. Ehhez nem kell semmiféle alapcsomag előfizetést megtenniük. És akkor a internetes oldal hozzá. Gyakorlatilag a képernyőn, amit lehet látni, ez a set-top boxról készített screenshotoknak a képe, gyakorlatilag. Tehát itt a DVB-T csatornák mellett, DVB-T és T2-es csatornák mellett extra videótárcsomagokat indítottunk már el. A későbbiekben tervezünk olyan élő TV csatornákat is, amik adott esetben csak az OTT streamingen keresztül lesznek elérhetők. Illetve valószínűleg sokan hallottak a raktárkoncertekről például, ami nincs videóndimán tartalom, az az Antenna Hungáriának a szolgáltatással érhető el. Ezek a fajta tartalmak és az ilyen videótárak, ezek most már elérhetők mind webben, mind mobil applikációban, mind a Setsubuszon keresztül. És nagyjából ennyiből állt össze, amit én szerettem volna elmesélni itt önöknek, nektek. És itt a legvégén szeretnék bemutatni még egy picike kis videót így levezetésként. Ez a pici videó, ez képekből, életképekből áll, amiket a kollégák készítettek itt az átállási időszakban. És az egyik kedves kollega nem Ballai, ha állította össze ezeket egy kis 4 perces videóvá, köszönet én válnak ezért a videóért. És utána, amikor ezt végignéztük ezt a videót, utána szívesen várom a kérdéseket.